15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A kormány 2 milliárd forintból új munkaerőpiaci programot indít a vállalkozások digitális infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. A támogatással növekedhet a hazai KKV-k versenyképessége, piaci részesedése, munkavállalók képzettségi szintje, emellett új munkavállalók felvétele is megvalósulhat. Jelentette be Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkára. A program elsődleges célja a hazai KKV-k tevékenységéhez kapcsolódó termelési, gyártási, értékesítési és üzleti folyamatok digitalizálásának, digitális szolgáltatások bevezetésének, továbbá a megvalósuló fejlesztések használatához szükséges képzések támogatása. A pályázati program keretében igényelhető visszanemtérítendő támogatás összege minimum 10 millió, maximum 80 millió forint, mértéke a projekt összes elszámolható költségének maximum 70%-a lehet. A pályázónak vállalnia kell, hogy a statisztikai létszámától függően 1-től 5 főig létszámbővítést is végrehajt. A pályázat benyújtásának határideje 2025. február 13-a. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint a magyar gazdaság fejlődésének jelenlegi szakaszában szükség van a vendégmunkások alkalmazására, mert így több beruházás valósul meg, és több munkahely jött létre a magyar munkavállalók számára. A szervezet ezért fontosnak tartja, hogy adminisztratív, korlátozó intézkedésekkel ne szűkítsék tovább a vendégmunkások alkalmazásának lehetőségét. Szerintük sok munkaadó tapasztalja, hogy nem talál elegendő magyar munkavállalót sem a működéshez, sem a tevékenysége bővítéséhez. Elsősorban a kékgalléros munkakörök, a munkaerőhiányos területek, vagyis a fizikai, jellemzően betanított, alacsonyabb képzettséget igénylő állások. A szövetség rámutat, ha az érintett cégek számára nem áll rendelkezésre az igényekhez rugalmasan illeszkedő lehetőség, amelyet a külföldi munkavállalók biztosítanak vállalatuk fejlődéséhez, akkor szűkítik a tevékenységüket, vagy végső soron áthelyezik azt kedvezőbb gazdálkodási környezetet megfelelő munkaerőt biztosító országokba. Ezzel pedig elvész a magyarok által elfoglalt munkahelyek egy része, figyelmeztetett a VOSZ. A Miskolc City Airport megkapta a létesítési engedélyt az új polgári célú speciális repülőtér kialakítására Miskolcon, jelentette be Csöbör Katalin sajtótájékoztatón a Vármegye székhelyen. Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a repülőtér a régi repülőtér, amelyet jelenleg a Bosch használ. A létesítmény túlélte a háborút, a kommunizmust és a rendszerváltást is, azonban az együttműködés és a bérleti szerződés lejárt 2019-ben. Csöbör Katalint Drótos László, a Miskolc City Airport képviselője kereste meg korábban, hogy találtak egy olyan területet, ahol a lakosság megzavarása nélkül tudnának repülni, és a sportcélú pilóták is megtalálják saját helyüket. Kiemelte, a reptér átadásakor azt közösséggel, élettel kell majd megtölteni, erre már számos terv létezik. Drótos László elmondta, a létesítmény elsősorban egy sportcélú repülőtér lesz, amely üzleti gépek, befektetők és látogatók fogadására is alkalmas lesz. Az új reptérrel szeretnék bevonni a fiatalokat a sportrepülésbe, vitorlázás képzésbe és ejtőernyős képzésbe is. Rendezvények lebonyolításában is gondolkodnak, így a jövőben helyet adnának sport és kulturális rendezvényeknek, akár koncerteknek is. A reptér nagyon fontos jellemzőjének nevezte azt, hogy két irányból is jól megközelíthető, és a repüléssel nem fogják zavarni a lakosságot sem. Az idei évtől kezdve valamennyi kulturális program a Kárpát-medencében is elérhető lesz, közölte a kulturális és innovációs miniszter a Magyar Kultúra napján a közösségi oldalán megosztott videó üzenetében. Hankó Balázs a videóban azt mondta, a Magyar Kultúra napján Kölcsey Ferenc alkotását, nemzeti himnuszunk, nemzeti imánk születését ünnepeljük. Bennünk él, bennünk visszhangzik, felettünk lebeg, összeköti nemzetünket, nemzedékről nemzedékre száll, fogalmazott a politikus hozzátéve, hogy ezt ünnepelve új kezdeményezést indítanak, amely generációkon átívelve hozza közelebb a magyar családokat és a kultúrát. Ennek érdekében már nyártól elérhetővé teszik a Közös Kincs nevű belépőt, amellyel a magyar családok szülők, nagyszülők, unokák együtt ismerhetik meg közösen a magyar kultúrát. A miniszter kezdeményezte azt is, hogy nemzeti ünnepeink március 15-e, augusztus 20-a és október 23-a mellett jövőre a Magyar Kultúra napján is ingyenesen látogathatók legyenek a múzeumok. Február 15-ig kell dönteni a fiataloknak, hol folytatják felsőfokú tanulmányaikat és leadni jelentkezésüket a 2025-ös képzésekre. A Nyíregyházi Egyetem ennek megkönnyítésére január 30-án csütörtökön 13 órától élménynapot tart, ahol a leendő hallgatók, szülők és pedagógusok megismerkedhetnek az egyetemi élettel és a felvételi eljárással. Az esemény során interaktív programok, laborlátogatások és személyre szabott konzultációk várják a résztvevőket.
Az időjárásról.
Túlnyomóan borult, párás, foltokban ködös idő lesz. Legfeljebb nyugaton fordulhatnak elő derűsebb időszakok. Az ónos szitálás, húszálingózás mellett a keleti északkeleti tájakon ónos eső, fagyott eső, havazás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul. A hőmérséklet hajnalban mínusz 3 plusz 2 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Kapcsolati problémád van? Cselekedj! Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak. Lukács evangéliuma 12. fejezet 48. vers. T.D. Jakes lelkipásztor így ír. A fél életemet leéltem, mire felfedeztem a döntésekben rejlő hatalmas erőt. A jó kapcsolatok Isten ajándékai. Kérdés, hogy mihez kezdünk velük. Sajnos gyakran a sors leplébe rejtjük önnön passzivitásunkat, bátortalanságunkat és nem törődömségünket. Kifogásokat szövünk és alibit keresünk bűntudattal terhelt szívünk számára, amelynek nem sikerült változtatni a körülményeken. Azután elhárítjuk a felelősséget és buzgón tagadjuk, hogy jobban is alakulhattak volna a kapcsolataink, hogyha hamarabb cselekszünk. Az egészben az a legrosszabb, hogy sokan ostoba mód Istent hibáztatják és vonják felelősségre olyan kapcsolatokért, amelyeken ők maguk változtathattak volna. Isten kegyelme lehetőségeket ad elénk. Minden egyes kapcsolat ajándék, amelyet nekünk kell kicsomagolnunk és élveznünk. Kalandként kell megragadnunk minden drága pillanatot. Ha tudatában vagyunk az egyes kapcsolatokban rejlő potenciálnak, át fogja hatni a szívünket az a sürgető érzés, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki minden találkozásból. Rajtad áll, hogy elveszed-e azt a lányt, felhívod-e azt az illetőt, elsőként kérsz-e bocsánatot, vagy hogy megteszed-e, ami a szíved vágya. Te döntesz. Mondhat ezt minden nap. Az én életemről és az én kapcsolataimról van szó, ezért én vagyok a felelős értük. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, mondta Jézus. Kapcsolati problémád van? Akkor cselekedj! Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmérkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
Köszöntöm szeretettel kedves hallgatóinkat, Béli Katalin vagyok. Ma van a Magyar Kultúra napja, 1989 óta ünnepeljük meg január 22-ét, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint ezen a napon tisztázta a himnuszt Kölcsey Ferenc 1823-ban. A himnusz kézirat egy nagyobb kéziratcsomag részeként került elő, amelybe a költő folyamatosan másolta be verseit, nem végleges változatokat, hanem tisztázatokat, amelyekben néhol javítások is vannak. Kölcsey két lapra írta a himnuszt. A sérülés, amely mindkét fólión látszik, nem lángégés, hanem úgynevezett tintamarás. Nem Kölcsey tintája okozhatta, az Országos Széchenyi Könyvtár restaurátor szakembereinek véleménye szerint savas tinta ömlött a papír szélére. Hát ennyi a Magyar Kultúra napja ünnepének előzménye, amelyet országszerte számos esemény kísér. Itt az Európa Rádióban a török-magyar kapcsolatokra emlékezünk majd. De elsőként arról szólunk, hogy hogyan indul az idei horgászévad.
Február végéig, 28-áig kell megejteni a fogási naplók leadását. Ami fontos a fogási naplóknál az az, hogy kérem szépen, tehát összesíteni kell. Tehát évközben, amikor fogom a halat, akkor be kell írni, milyen halat fogtam, hány darabot, hány kilót, ennek van egy, be kell x-elnünk, hogy mikor horgáztunk, melyik napon. Az egyesületeknek a többségénél állami horgászjegy váltható. Van egy nagyon fontos változás a horgászok életébe és az adminisztráció életébe, ez pedig a digitalizáció kapcsán az elektronikus állami jegy, ami február 1-től váltható.
Január 29-én a Miskolci Reményi Edekamara zenekar és Török Tilla ad hangversenyt a Zenepalotában. Ács Gyula Bartók török gyűjtéséből dolgozott át műveket.
Reményi Kamara zenekarral csinálok megint egy ciklust, az lesz a címe meg egy merész fordulattal, hogy Anatólia, és ebben 6 Bartók által gyűjtött török népdal feldolgozása fog elhangozni vonózenekarra, Tilla énekhangjára, ékes török nyelven természetesen, és török népi hangszerekre.
Tartsanak velünk, számítunk figyelmükre!
Hey!
Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Sok papírmunkával és az előző év lezárásával kezdődik a 2025-ös szezon a horgászoknál. Új horgászrend is érvénybe lépett, erről érdemes tájékozódni, mielőtt az idei éven kimegyünk horgászni. Elkezdődött a horgászengedélyek kiváltása Borsod-Zemplén vármegyében is. Február 1-től már csak a 2025-ös évi engedéllyel lehet horgászni. A másik legfontosabb feladat a horgászok számára helyesen és időben kitöltött fogási napló leadás. Ennek határideje idén február 28-a. A részletekről a Horgász Egyesületek Borsod-Zemplén megyei szövetség elnöke Kovács G. Zoltán számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Az év kezdés gyakorlatilag a tavalyi évnek az árásával kezdődik. Január 31-éig még horgászni lehet a tavalyi horgászengedélyekkel, akinek ugye megvannak az éves engedélyei, úgy természetes módon január 31-ig horgászhat. Válthatnak napi egyet is. Van egy érdekes egy hónapos különbség, van benne egy ilyen átjárhatóság, hogy aki 2024-be váltotta az állami jegyét, területi engedélyét, január 31-ig horgászhat. Január 31-ig akinek ez az engedélye meg van, a 2024 évi horgászrend szerint horgászhat január 31-ig. Aki most fogja kiváltani januárban először a horgászengedélyét, annak pedig már a 2025 évi horgászrendet kell figyelembe venni, és a 2025 éves árszinten kiadott jegyeket kell megvásárolni, tehát erre a januári időszakban van ilyen kettősség. Sok horgász azt mondja, hogy ő már nem megy ki, pedig azt tudom mondani, hogy a téli horgászatnak is megvan a szépsége. Igaz, most bezavarosodott a Tisza, de a korábbi napokban olyan szép nagy süllőket fogtak a Tiszán, és akármilyen furcsa. Volt egy nagyon érdekes dolgot, hadd mondjak el. Ugye a horgászrendben van egy olyan szabályozás, hogy 150 kiló halat lehet egy évben kifogni valakinek. Január az átmeneti időszak, és jelentkezik az egyik horgász egyesületi vezetőnk, hogy elnök úr, gyorsan kellene az engedély, mert itt állnak a horgászok, szeretnének kiváltani engedélyt, hogy tudjanak horgászni. Hát mondom, január 31-ig horgászhat. Igen ám, de már kifogta a 150 kiló kvótáját, és már januárban szeretné az új 150 kiló hal kifogását megkezdeni. Na most tisztelettel kérdezem a hallgatókat, vagy saját magam, 150 kiló halat kifog valaki. Ugye, ha ezt visszahoztjuk a fogyasztásra, ami a statisztikákban van, hogy 6-6,5 kiló halat fogyaszt egy magyar, akkor aki 150 kiló halat kifog egy évbe, és januárban már a másik 150-ért kopogtat az ajtón, nagyon egészséges család lehet egy kis iróniával, hogy koleszterin szintje nagyon nem lehet magas, hogyha ennyi halat esznek. Vagy pedig esetleg más szélből is horgásznak, tehát ilyen történetek is vannak. És akkor jön a fogási naplóknak a leadása, ez február végéig, 28-áig kell megejteni a fogási naplók leadását. Ami fontos a fogási naplóknál az, hogy kérem szépen, tehát összesíteni kell. Tehát évközben, amikor fogom a halat, akkor be kell írni, milyen halat fogtam, hány darabot, hány kilót, ennek van egy, be kell x-elnünk, hogy mikor horgáztunk, melyik napon. Mindegyik ilyen kis a fogási naplóba a lap alján van egy összesítő, hogy az évben hány halat fogtam, hány napot horgáztam, és fajtánként hány darab, milyen halat fogtam, azt is összesíteni kell. És amikor ezt az összesítést megcsináltam, így tudom leadni, vagy így szabad leadni. Aki nem így adja le, annak nem fogják elfogadni a szabályosan kitöltött fogási naplót, és ezért a fogási naplónak duplán fog fizetni. Tehát azt kérem, hogy a horgászok szánják rá azt a nagyon kevés időt. Most, amikor a horgász felszereléseket esetleg tisztítgatják, meg cserélik a horgokon a zsinórokat, hogy precízen töltsék ki. Ahol leadják, ott ellenőrizni fogják, fel fogják hívni a figyelmüket arra, hogy pontosan töltsék ki. Ki fogok térni arra, hogy miért fontos a fogási naplónak a kitöltése. A másik az, hogy meg akarunk menteni mindenkit ezzel, hogy dupla összeget fizessen ebbe az évbe azért, mert szabálytalanul töltötte ki a fogási naplóját. Amikor lekadták a fogási naplókat, akkor azok az egyesületek, ahol ezek a fogási naplók összesítésre kerülnek, ezeket egyenként föl kell vinni a Horinfo rendszerébe, ahol nyilvánvalóan látszik, hogy ki mennyi, hány napot horgászott, ez statisztika, hány napot horgászott, mennyi halat fogott. És ennek az a jelentősége, hogy a horgásznak napok száma az azért nem annyira fontos. Statisztika szempontjából igen, de sokkal fontosabb az, hogy melyik halból mennyit fogtunk halakként és összesen. Ennek pedig az a magyarázata, és azért fontos, és ehhez majd kapcsolódik az a jogkövetkezmény az egyesületek felé is, hogy ha horgászok rosszul töltik ki, az egyesületek szintén rosszul töltik ki, úgy rakják fel a fogási naplóba, tehát torzítja a képet a statisztika. Tehát az mindig egy hát azt mondom, hogy egy játék lehetőség jobbra-balra, attól függ, hogy milyen célja van az embernek, azért a statisztikával lehet játszani, mi megpróbálunk most már ebbe a kérdésbe pontosak lenni, és szankcionálnak is érte. Nevezetesen arról van szó, hogy ugye a halgazdálkodási tervnek megfelelő mennyiségi halat a horgász egyesületnek be kell telepíteni. A horgászok pedig ebből valamennyit kifognak egy adott évbe. Na most, ha nem írják be, hogy mennyi halat fogtak ki, akkor ha szépen évente sorba rakjuk, akkor egy olyan statisztika jön ki, hogy mi berakjuk a halat a törvénynek megfelelően, mint horgászegyesület, viszont nem írják be, hogy mennyi halat fogtak. Magyarul az azt jelenti, hogy túltermelés van, túlszaporulat van, túltelepítés van, és tönkre fogjuk tenni a vizet, mert rengeteg hal van benne, és felbomlik a biológia egyensúly. Valójában nem erről van szó. Csak arról van szó, hogy a horgász, nem tudom, rossz szokásból, félelemből, vagy még a 150 kiló is kevés neki, nem írja be a kifogott halat. Na most ezek a statisztikák akkor az Agrárminisztériumba értékelésre kerülnek minden évben, tehát a közfeladatok ellátása kapcsán ezek összesítésre kerülnek, és kiderül, most egy egyszerű számot mondok, 100-at telepítünk, de csak 50-et fognak ki a horgászok, és minden évben ugyanez történik, akkor azt jelenti, hogy idő után több hal van a vízben, mint amennyi víz a tóba. És akkor itt már beszélhetünk biológiáról, annak a felbomlásáról, és stb. Tehát ez a statisztikát, ezt legyenek szívesek megcsinálni, mert fontos, és abból is kiderülhet, mondjuk visszatérve arra a 6-6,5 kiló fogyasztásra, hogy igazából a horgászok sokkal többet fogyasztanak, az átlagos 6, igen, de még ha statisztika is stimmelne, akkor lehetne, hogy ez a szám valójában magas is. És akkor ehhez még egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani. A MOHOS a számítógépes rendszerén a fogási naplók feltöltését ellenőrizi. És ezt tavaly meg is tette szórópróba szerint országos szinten. Ugye nem csak a horgász csibészkedik, hogy nem írja be rendesen, hogy mennyi halat fogott, hanem a horgász egyesületek, egyes horgász egyesületek pedig keveset akarnak foglalkozni ezeknek az adatoknak a feltöltésével, és nullásan feltöltik, függetlenül attól, hogy a fogási naplóba mi volt beírva. Ennek az lett a következménye, hogy a MOHOS azoktól az egyesületektől, tehát szúrópróba ellenőrzés volt az elmúlt évben, és ez folyamatosan meg fog történni, azoknál kiszúrt egyesületeknél, akit megvizsgálnak, és szabálytalanságot látnak, a jutalékokat késedelmi kamattal együtt visszafizettetik a MOHOS-nak. Sajnos a megyénkben is voltak ilyenek, de néhány 10 000 forintos dologról van szó, de országos szinten van olyan egyesület, akinek közel 1 000 000 forintos nagyságrendű összeget kell visszafizetni a szabálytalan fogási naplóknak a nyilvántartásáért.
És hát itt évelején ugye az állami jegyekről, az új 2025-ös állami jegyekről is szoktunk beszélgetni. Az új jegyek kiváltása mikortól lehetséges, mettől meddig, és ezt hogyan kell végezni?
kollégáink már tavaly az utolsó napokban is készültek, mert megérkezett az első adag állami jegy. Harmadikán, január 3-án már az egyesületek elkezdték kivinni a horgász állami jegyeket. Gyakorlatilag arról van szó, hogy folyamatosan, tehát első adagban megérkezett, minden egyesület megkapta az igényelt mennyiségnek az 50%-át, és napokon belül most januárban megkapja a még hátralévő mennyiséget, és akkor utána folyamatosan, hogyha vannak az új horgászok jönnek, úgy annak ezeknek az állami jegyeknek a kiosztása megtörténik. Tehát magyarul ma már azt mondom, hogy az egyesületeknek a többségénél állami horgászjegy váltható. Az állami horgászjegy váltása mellett ugye az egyesületeknek meg nagyon fontos feladata ilyenkor, hogy a közgyűlés döntésének megfelelően meghatározott árakat fölvigye a számítógépes rendszerbe, a Horinfo rendszerébe, napra készé tegye, módosítja ilyenkor, hogyha szükséges a horgászrendjét, tehát kezdjék a horgászok azzal, hogyha kiváltják majd a területi engedélyt is, hogy nézzék meg, hogy a horgászrendekben is milyen változások történtek. Most 2025-től van egy nagyon fontos változás a horgászok életébe és az adminisztráció életébe, ez pedig a digitalizáció kapcsán az elektronikus állami jegy, ami február 1-től váltható, illetve minden állami jegy digitalizálva is meg lesz, digitalizálva lesz, a fogási naplók, azoknál pedig van egy választási lehetőség a horgászoknál. Kérhetik papíralapon, és kérhetik elektronikus úton. Magyarul okos telefonunkkal mindent el fogunk tudni intézni. Én tudom, hogy ez nem egy könnyű dolog, és rengeteg visszajelzés, panasz, kritika van ebbe az irányba, hogy a horgász társadalomnak egy jelentős rétege nehezen fogja tudni kezelni ezt a rendszert. Hát lássuk be, nem mindenkinek van okostelefonja, aki a vízpartra kimegy. Ha van is egy okostelefonja, annyit ért hozzá, vagy annyira használja, hogy fölveszi, meg leteszi a hívások esetében, de az, hogy különböző applikációkat letölt, és majd a telefonjába fogja szépen felvinni a fogást, meg abba bejegyzi, hogy elmentem horgászni, azért ez még egy kis ellenállást vált ki a horgászok körébe, különösen még egyszer visszatérve azokra, akik még nem tudnak, vagy nem életkoroknál, felkészültségüknél, anyagi helyzetüknél fogva nem tudnak ennek a digitalizált nyilvántartási rendszernek megfelelni. Azt tudjuk, hogy a mai világban egyedüli út az, hogy mindenfajta nyilvántartás ne papíron történjen, ha lehet, kevés munka, emberi munkaerővel, mert az meg egyre kevesebb van, hogy racionálisan, nyomon követhetően, ellenőrizhetően történjenek ezek a dolgok. A horgászok sem mentesülhetnek ezzel a digitalizációs forradalomról, vagy átalakulásról, ami az egész társadalmunkban van. Ugye most tudjuk, hogy akár egy ügyintézésnél elektronikusan történik, akár mindennapi ügyeinket, vásárlásunkat egy kártyával, egy papírral, és hát ebben a horgászok sem lehetnek másak. Látni kell, több mint 1 millió regisztrált horgász van. Ebből a regisztrált horgászból 650 000 körüli az, aki egyesületi tag. Ha csak az aktív horgászokat nézzük, 650 000 embernek az adatait kezelni, nyilvántartásban tartani, azokat feldolgozni, azt manuálisan a régi módon lehetetlen. Magyarul ez egy olyan átlátható rendszer teremt, hogy a horgászokon kívül akár hatóságok bármikor bárhova betekinthetnek magába a horgászrendszer működésébe, a horgászoknak a mindennapi életébe, ami nem feltétlenül örömteli, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy horgászni megy, és nem horgászni ment, vagy éppen azt mondta, hogy elmegyek édesanyámhoz, meglátogatom, de azért a botot beteszem, és hogyha valaki nagyon akarja, akkor a neten nem akárki, és nem akárhogy, az azért lehet látni most már. Tehát a halőreink, azok, akik mennek a vízpartra az elektronikus úton, ők bekapcsolják a rendszert, és már mi itt akár az irodában látjuk azt, hogy a halőr az hol van. Abban a pillanatban, ha ellenőriz valakit, beütője a gépbe, a gép már rögzítette, hogy helyileg hol kit hogyan ellenőrzött. Úgyhogy tehát ebbe a tekintetben mindenféleképpen előrelépés van. Ami nekünk ebbe a kérdésbe nagyon komoly feladat, hogy azoknak a horgászoknak, akik erre nincsenek szakmailag pénzbe felkészülve, hogyan segítsünk. Maga a rendszer is kínál egy segítséget, nevezetesen el lehet dönteni, hogy valaki papíralapút vagy elektronikus alapút, fogási naplót akar kitölteni. Ezt február 1-től eldönti, de amit döntött, abban az egész évben azt kell továbbvinni. Tehát ha valaki azt választotta, hogy papíralapon fogja kitölteni a fogási naplóját, akkor egész évben úgy kell. Ugyanez vonatkozik az elektronikusra is. Tehát, hogyha elektronikusan bejelentkezett, hogy ő azt ott fogja kitölteni, akkor évközben nem változtathatja meg. Tehát a választás lehetősége per pillanat ebbe a kérdésbe megvan. A másik fontos dolog az már a mi kollégáinknak, az egyesületek vezetőinek, halőröknek különös tekintettel az, hogy azokat a horgászokat segítsék ennek a rendszernek a használatába, ami az elektronikus fogási napló vezetésére vonatkozik. Tehát én személy szerint is, mint vezető, azt kértem és kérem a halőreinktől, hogy elsősorban ebben az időszakban segítsenek azoknak, akik erre nem készültek fel, vagy nem rendelkeznek még ilyen tudással. Mindannyian tudjuk, hogy az okostelefont is nehezen kezdtük el használni, ma már mindenre használjuk, biztos vagyok benne, hogy egy-két éven belül ez már nem lesz probléma, de a halőrjeinknek és kollégáinknak az a kutya kötelessége, hogy szolgáltasson a horgászok felé és segítse őket abba, hogy ezt az elektronikus rendszert használni és alkalmazni tudják.
Most, így évelején, mire lehet horgászni, akár ragadozó halak itt a Vármegyében, mivel foglalkozhatnak a horgászok itt a téli horgászat során, mit lehet fogni mostanában?
Hát említettem, hogy a folyóvizeinken tehát nincsenek befagyva, ragadozó halra nagyon sokan horgásznak, mi úgy mondjuk, hogy gumihalaznak, tehát a élő kis halat utánozva mozgatják a vízbe, és a különös tekintettel a süllő az, ami ebbe az időszakban nagyon, nagyon mozgékony, a többi hal az igazából vermel. Nem nagyon lehet őket megfogni. Sajnos a Tisza most megzavarosodott egy kicsit, tehát várni kell, még újra letisztul. Február 1-ével a csuka ivási időszaka megtörténik, megkezdődik, tehát ott süllőzni továbbra lehet, a csuka az tilalom alá fog esni. Ami fontos a mostani hidegben, hogy fagynak a vizeink, a tavaink, nagyon felhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy csak 10 centi feletti vastagságon lépjen rá a tójegére, folyóvízre semmilyen körülmények között sehol nem szabad jégre menni. Amire nagyon figyelnek oda, és arra nagyon egyszerű tapasztalás, hogy amikor a vízpartra megyek, a szélén ugye vékony a víz, ott rögtön be is törik. Tehát ott a legvékonyabb mindig, de az ott jelzi, hogy milyen vastagságú. Tehát, hogyha egy méterrel beljebb megy, és már megtartja jó biztonsággal, de a szélét azt lehetőség szerint lépj át, mert az le fog törni az a vékony hártya réteg. A másik azt mondtam, a 10 cm, a harmadik az, hogy nagy lyukat ne vágjanak. Egy 20 centis lyuknál több, bármilyen ragadozó hal kijön belőle, tehát az egy olyan átmérő. Ha abba adja a horgászatot, azt le kell takarni, valamilyen fával jelezni kell, hogy ott lyuk van. Úgyhogy ezek az alapvető szabályok, gyerekek szülő nélkül nem mehetnek égre. Tehát ezek az alapvető szabályok, amiről tudunk, hogy a Rakacai tónál közel 10 centis a jég. A horgászok mellett megjelentek a jégvitorlások is, tehát nem csak a horgászok jelentek meg a vízen és az ország más részéből, ahol nem fagytak be a vizek, már eljönnek ide a jégvitorlások is. Úgyhogy igazából télen is meg lehet találni a szépségét a víznek, kirándulás céljából is, téli léghorgászat dolgába is, de hát megjelentek másfajta sportágak is, amelyek ki tudják használni a téli víz vagy jegesedésnek a előnyeit és örömeit.
Kovács G. Zoltánt, a Horgász Egyesületek Borsodabói Zemplén Vármegyei Szövetség elnökét hallották, a riportás Sütő Dávid Pelé volt.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Anatólia címmel tartanak hangversenyt a Miskolci Zenepalotában január 29-én a Reményi Ede Kamara zenekar közreműködésével. A programban Bartók erdélyi táncok című darabja és Ács Gyula művei hangzanak el, egyebek mellett Bartók törökországi népdalgyűjtéséből Anatólia címmel. Bartók Béla 1936-os törökországi gyűjtése csak sok évvel a zeneszerző halála után került kiadásra, pedig maga Bartók nagy nagy jelentőséget tulajdonított ennek a magyar és török őstörténetet is érintő munkájának, mely egyben az összehasonlító népzenei kutatás egyik fontos alapműve. Bár az Adana megyei gyűjtés csak 8 napig tartott, Bartók eredményei egyszerűen bámulatosak. Az előkerült számos magyaros dallam fellelkesítette, és igazolni látta korábbi következtetését, mely szerint a magyar pentaton zeneforrása a török népzene lehet. Ebből a dallamkincsből hallunk majd Török Tilla tolmácsolásában. Ács Gyulát zeneszerzői munkásságáról és a koncertről kérdeztem. Ha a te neveddel találkozunk, az igen színes zenei palettát jelent, mert ha csak azt kérdezem, hogy hány hangszeren játszol, én nagyon szeretem, amikor dudálsz.
Igen, igen, én is.
A duda illik legjobban az alkotóthoz.
Igen, igen. Hát én azt szoktam viccesen mondani, hogy hegedülni meg gitározni nem tudok, az összes többi már nem lehet eladni. A növendékeimnek meg, akik felteszik szinte ugyanezt a kérdést, azoknak azt szoktam mondani, hogy az első 10 hangszere nehéz, utána már valamelyikből be tudsz emelni, és aztán viszonylag könnyen meg lehet tanulni. Mondjak egy példát, van egy katalán mesejátékot írtam zenét a Bábszínház felkérésére, és a katalánoknak van egy hangszere, az a neve, hogy tenóra. Ez Picasso kedvenc hangszere volt, ő maga is játszott, és meg is festette ezt a hangszert, és én szereztem egy tenórát a követségről, az egyik alkalmazottnak volt, katalán volt a lelkem szottya, és nagy hazafi, úgyhogy neki volt egy tenórája, kölcsönkértem, megtanultam rajta, hát körülbelül volt, vagy 30 perc, míg megtanultam a hangokat, és felvettük ahhoz a mesejátékhoz a zenét, azt, amit én már előre megkomponáltam, megcsináltam, de ez a hangszer kellett hozzá, hogy teljesen autentikus katalán legyen ez a dolog. Tehát utána már könnyedén megy. Egyébként nagyon hasonlít a hangja a tárogatóhoz. Csak ez dupla nádas. De hát erről egy órás előadást tudok tartani, de nem kell megrémülni, nem fogok hozzá, hanem csak ugye, hát én emiatt nagyon sok hangszeren játszom, az népzene miatt is, meg a zeneszerzés miatt is, tehát tudnom kell, hogy mit írok le, meg mi fog szólni, hogyha azt leírom. De igazából az szokott meglepni embereket, hogy én ugye én játszottam régi zene együttesben, játszok szimfonikus zenekarban, fúvózenekart vezénylek, folklort játszom, és akkor egyszer csak találkoznak a rockzenész Ács Gyulával. Ugye én a Vörös Rébékben én azt nagyon szerettem csinálni. Hivatalosan még vagyunk, csak Fityú, ugye Bunda Attila, mostanában nem, ő lett a zenekarvezető, és nem nagyon akar próbálni meg koncertezni, de hivatalosan vagyunk, mert ugye Nagy Detvai halála után végre találtam egy énekest, ugye a Kiskacsát, Kacsanyák Gabinak a fiát, aki itt a színházban is most már nagy sztár, és tehát én kifejezetten szeretem a rockzenét, és ugye jött aztán a Cemende, amit annyira nem mondjuk szerettem azokat a számokat, amiket én csináltam ott még az elején, azok jók, azt kell mondjam. Ugye ez nem állt meg ez a dolog, azért bírom ilyen nehezen kinyögni. Én rocker is vagyok, minden teljes mellszélességgel, fejemmel, mert hogy most megint kitaláltam valamit, amihez rockzene kell, legalábbis szerintem, egy félig rockzene. Ez pedig nem más, mint hogy én most csinálok egy olyan lemezt, ahol a kedvenc költőim verseiből, illetve a kedvenc költeményeimből készítek olyan zenei feldolgozást, ami a mostani fiatalokhoz szól. Rockzene, ez a dreamy pop, country, és millió műfajban még bele disznókodok, idézőjelbe, és a szövegek viszont a költők versei lesznek, illetve ezek már készen is vannak.
Nagyon sok művedet bemutatták már itt Miskolcon is, és másutt is. A Reményi Kamara Zenekar rendszeresen játssza a kompozícióidat. Hogy lehetne ezt az oldaladat bemutatni?
Hát nem tudom, a fent...
Mindegyikben van egy kis népzenei ihletés. Ez jellemző.
Ez, ez olyan, mint ugye József Attilával sem jó barkópázni, mert ő mindig a mamára gondol, ugye? Én meg állandóan a népzenére gondolok, tehát valóban nekem is mindig ez jut először az eszembe. De Most is egy ilyen anyagon dolgozok, ugye én megígértem a volt itt egy török delegáció az a konziba, és hát nagyon furi népzenei feldolgozásuk volt. Kicsit olyan volt, mintha a Lakodalom Lajos csinálta volna nekik személyesen a egy szépen összerakott kórusmű, de tehát a, mint a karikatúra, ugye egy sebész precizitásával. Igen. Tehát egy sebész precizitásával, ám de egy hentes szándékával készül a jó karikatúra, és itt ez gyakorlatilag egy török népzene karikatúra volt. És én akkor megígértem, persze csak így elméletileg, hogy én Bartók Béla anatóliai gyűjtéséből fogok készíteni nekik kórusművet, rendeset. Tehát nem olyat, amit hoztak. És hát ez odáig fajult, hogy az utolsó Tetratónia lemez, amit itt én behoztam, itt volt erről műsor itt, után a kislány, a török Tilla, bármilyen hihetetlen, egy török férfihoz ment feleségül, és megtanult törökül. Tehát rögtön adódott a folytonosság. A Reményi Kamara Zenekarral csinálok megint egy ciklust, az lesz a címe meg egy merész fordulattal, hogy Anatólia, és ebben 6 Bartók által gyűjtött török népdal feldolgozása fog elhangozni vonózenekarra, Tilla énekhangjára, ékes török nyelven természetesen, és török népi hangszerekre. És ezzel párhuzamosan készül ezekből 6 darab kórusmű. Ékes török nyelven, és ezt...
Megajánlod annak a kórusnak, aki
itt
volt?
Így van, el fogom küldeni nekik, hogy íme itt van, ez a Bartók Béla anatóliai gyűjtése. És ez valóban a ti népzenétek, és valóban méltó módon van feldolgozva, tehát nem ez a... Hát ez a könnyebbik út, ugye, tehát nem a sötétség felé megyünk, ugye, hanem a fény felé. Próbálom fordítani a fejüket. Nekem is izgalmas kihívás, tehát egy nagyon hasonló a magyar népzenéhez, de azért nagyon más ízű muzsika ez. Úgyhogy én kíváncsian várom, hogy
hát eleve más hangnemekben, hangsorokban.
Így van, nem, nagyon hasonló.
A
lead,
az eol, nem is tudom pontosan, igen, hogy igen. Mi is, tehát nem ez a magyaros pentaton hangzás.
De van pentaton hangzás is benne.
Hát most azért 150 évig együtt éltünk, biztos,
igen,
hogy
nem,
marad nyoma is.
Ez egy korábbi. Tehát ők is onnan szedték, ahonnan mi korábbról.
Aha.
Tehát a Kárpát-medencében mi úgy érkezünk a pentatóniával, hogy az már ott velünk volt, az már strófikus volt, és ez egy keleti nyelv. Hát nem kezdem el most itt az előadást a magyar népzene eredetéről, illetve fejlődés történetéről, de a pentatónia mindig az először ez jut az emberek eszébe. De nagyon furcsa, valóban modális hangsorokkal, egy ilyen kis ambitusú, olyasmi, mint a Dorémis dalaink, tehát 3 hangból álló, ismételgetett, hol recitál, tetraton, triton dallamok vannak, tehát roppant izgalmas anyag, és hát nagyon, és közben remélem, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mennyire szépek ezek a dalok.
Ács Gyulát hallottuk, akinek egy korábbi lemezéről szól a Szép Fehér Pekulár című dal Török Tilla előadásában. Közel működik a Reményi Edekamara zenekar.
Thank you.
Anatólia címmel tartanak hangversenyt a Miskolci Zenepalotában január 29-én a Reményi Ede Kamara zenekar közreműködésével. A programban Bartók erdélyi táncok című darabja és Ács Gyula művei hangzanak el, egyebek mellett Bartók törökországi népdalgyűjtéséből Anatólia címmel.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 16 óra, amikor híreket hallanak itt az Európa Rádióban, majd folytatjuk a január 22-i Svéd Asztal című programot.
Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt az Európa Rádióban.
Vártalak, sokat vártalak.